Kedves vendégeink, kedves kollégák, kedves falukonferencia résztvevők, először is köszönöm a szervezőknek a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek ezen a panelbeszélgetésen, és vezethetem a Pisti által előre fölvezetve, hogy ez egy izgalmas lesz. Remélem, hogy a bő egy óra eltelte után is ez lesz a vélemény. Tehát köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm a partnereknek, a beszélgető partnereimnek, hogy elfogadták a meghívást. Először röviden hadd mutassam be a beszélgető partnereimet, kezdjük a sor végén. Goda Pál, Agrárgazdasági Kutatóintézet ügyvezető igazgatója. Akarom mondani annak a jogutódjának, azaz az Agrárközgazdasági Intézet. Ez már majdnem olyan nehéz, hogyha az RKK-t akarjuk végigmondani, MTAK, RTK, RKI, Nyutó, ha még azt is beleveszem, tehát már majdnem olyan nehéz volt, de azért sikerült végül korrigálnom pontosan. Hollandiában nemzetközi vidékfejlesztés és innováció szakon végzett, és köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívást. Tomai Kira, aki a Pécsi Tudományegyetem szociológia tanszékén adjunktus, egyetemi adjunktus, és vidékváros viszonyrendszerrel, falusi szociális gazdasággal foglalkozik. Pirisi Gábor, aki szintén a Pécsi Tudományegyetemről jött, és a TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetében egyetemi docens, és a rezilienciával, többek között rezilienciával, kisvárosokkal foglalkozik, faluváros viszonnyal. Tímár Judit, akit kollégáknak azt hiszem nem kell bemutatni, de azért hadd mondjam, akik esetleg nem ismernék, tudományos főmunkatárs, KRTK RKI-ből és Békés Csabáról, és ugyanúgy Lennert József szintén, ugyaninnen, tehát a Békés Csabai osztályról.
Kecskeméti csoport.
De Kecskeméti csoport.
De ugyanúgy az Alföldi Tudományos Osztály.
Köszönöm szépen, Alföldi Tudományos Osztály, Kecskeméti csoportjából tudományos munkatárs. Itt már elhangzott ma Csatári Bálint neve a konferencia kapcsán, hiszen ez a mai nap Csatári Bálint emlékülésnek is apostrofálva van, és én azt hiszem, hogy ennek a alkalommal szeretett kollégánk emlékének is adózunk, és főleg akik hát részben itt vagyunk, nagyon sokan jól ismertük, a fiatalok talán már nem annyira, de azt hiszem, hogy mindenkinek el kell, hogy mondjam, hogy Csatári Bálint rengeteget tett a magyar vidékért, egész életében a vidéket kutatta, és én azt hiszem, hogy nagyon sok mindent adott munícióként a fiatalabb korosztálynak is a vidékkutatás szempontjából. És amikor itt éppen aztán Pálica vezette föl úgy az előadását, hogy kénytelenek vagyunk egy kicsit 90-hez visszamenni, és úgy végig gondolni a folyamatokat, akkor én azt mondom, hogy az természetes, hogy visszamegyünk a 90-es évektől, Csatári Bálint munkásságán keresztül a mai kihívásokig, és nagy kérdés ugye az, hogy kutatói iránymutatásai mennyiben állják meg ma a helyüket, hogyan öröklődtek át ezek a kutatási irányok, vagy miért változtak, ha változtak, illetve hogyan változtak, hogyha változtak. És én ehhez Tímár Juditot kérem föl, és a pontos címe valahogy így szól, amit én megfogalmaztam, hogy a Csatári Bálint vidékkutatói iránymutatásai hogyan öröklődtek át a mai vidékkutatók felé, melyek azok az irányok, gondolatok, melyek átörököltek, és hogyan és miért változtak a hangsúlyok. Milyen új jelentéstartalommal bővült a magyar vidék az utóbbi évtizedben? Kérem a Juditot.
Köszönöm szépen. Komolyan köszönöm, nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy Bálinttal én köthetem össze ezt a vitát. Ha körülnézek a teremben, szerintem az egyike vagyok azoknak, akik a legrégebben kezdtem el vele dolgozni, és nagyon jó kolléga és barát volt Bálint. És azt gondolom, hogy Bálinttól függetlenül is, hogyha vidék előtt álló kihívásokról szeretnénk beszélgetni, akkor nem állhatunk meg a materiális térnél és a reál folyamatoknál. Nyilván folyamatosan beszélünk fejlesztésről, tehát a fejlesztőknek az abstrakt teréről, de attól meg főleg nem vonatkoztathatunk el, hogy mi itt kutatók mit tartunk éppen kihívásoknak. Nyilvánvalóan erősen befolyásolva a születésünk, kötődéseink, pozicionáltságunk által, és hát persze a múlt tanításai által, és nagyon jó lenne, hogyha nem feledkeznénk el arról, hogy az elődeink mit csináltak, és hát a Bálint még nagyon közeli előd, mindannyian tényleg emlékszünk arra szinte kézzel foghatóan még ilyen távolságból, és nagyon szomorú vagyok, mert az utóbbi az utolsó ezelőtti falu konferencián pedig Fekete Évára kellett ugyanígy emlékeznünk, akik szintén jó szakmai és baráti kapcsolatban voltak egymással. Szóval azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kössük össze Bálint segítségével a kutatóknak a múltbeli, nem oly régi gondolkodását a mai elképzelésekkel. Hogy mi öröklődött át tőle, nem fogom tudni megítélni, és pláne összefoglalni 5 perc alatt, nyilván ehhez komoly kutatások kellenének. Én azt hiszem, hogy a millió térkép és számítás, és az ő matematika földrajzos lelke és személyisége az benne van a munkáiban, és nagyon jól használható, és ezek pont a reál folyamatok. És bárki, aki valahogy folytatni akarja a trendeknek a vizsgálatát, az nagyon jól tudja használni Bálint anyagait. Én mégis azt emelném most ki itt, hogy a szemlélete az egy nagyon fontos örökség. Annál is inkább, mert ő elsősorban talán tanárnak tartotta magát, és nagyon szomorúan kell mondanom, mert ha tudtam volna, édes Istenkém, 2017 májusában a meghívásomra az ELTE-n az én vidékfejlesztési órámon tartotta az utolsó fantasztikus előadását, szóval én még olyan csillogó szemű fiatalokat nem láttam, mint akik között ülhettem akkor 90 perces előadáson 98 diát végignézve, ami nagyon csatári Bálint volt. Szóval mindent örökölhetünk ezekből a hozzáállásokból, és a vidék szeretetből, amit ő mutatott. Hogyha egy kicsit eljátszik az ember azzal a számítgatással, hogy mire hivatkoznak legtöbben, mert mostanában így mérjük, akkor persze nem ugyanazt kapjuk, mint hogyha megkérdezünk bárkit, hogy mire emlékszik Bálint munkájából, és mit tud használni. Mégis, ha belenéztem, az pontosan a komplexitása nagyon érdekes. Tehát a felszín borítottságtól, az ökológiai vizsgálatok a vidékiség kritériumain át, a kistérségi jellemzők, az alföldkutatási program, ezek azok a munkák egy nagyon széles spektrumban, amire a legtöbbet hivatkoznak. Hogy volt-e hangsúlyváltozás? Persze, hogy van, nyilván mindig van, gondolom ennyi idő alatt azért ez még nem következik be annyira látványosan. De hogyha elővesszük azt a kötetet, amit a kecskeméti kollégák hoztak össze, szerkesztettek, és eredetileg Bálintot a 70. születésnapján szerették volna meglepni vele, jó párral írtunk bele, és még éppen a kezébe vehette, de csak éppen a kezébe vehette. Szóval ebből a kötetből csak hirtelen a hangsúlyok változása kapcsán két tanulmányt emelnék ki, ami érdekesen hatott rám most, amikor gondolkodtam az ő örökségéről. Az egyik az éppen a Lennert József kollega munkája, hiszen Józsi, ha mondhatom így itt ebben a körben, a doktorandusza is volt Bálintnak, és nyilván együtt formálták valamilyen szinten az ő témáját. És Józsi ebbe a kötetbe a vidéki újrastruktúrálódás mint egy angol száz fogalom adaptálhatóságáról írt. És azt gondolom, hogy ez az a modern munka, amiben benne van Bálint hatása, és nagyon jól látszik, hogy miért lenne rendkívül fontos, és hogy hogyan változtathatják a napi relevancián túl, a szükségleteken túl, a kutatói és a fejlesztői diskurzusok is azt az igényt, hogy mifelé forduljunk, milyen témákat vizsgáljunk, vagy mit tarthatunk olyan kihívásoknak, amit mindenképpen szembesíteni kellene más országokban folyó vitákkal. És Józsi ezt tette meg, bemutatva, hogy mennyire nem ugyanazok a folyamatok és a használhatóság itt, mint nyugati országokban. És ha már a magyar sajátosságokat nézzük, akkor a másik az időben nyúlik vissza. Az időben mutatja meg számunkra, hogy az időben kellene folytonosan gondolkodnunk, ahogy Bálint kiemelte többször. Kovács Kati és Tagai Gergőnek a munkája a zsugorodó vidéki térségekről, mert ők viszont a zsugorodás, mint városi zsugorodás, nyugati fogalmát vették elő, és nagyon fontos, azt gondolom, hogy Magyarországon, ha nekünk fontos a vidék, már pedig a ruralitás az nagyon fontos, akkor igenis ott is használjuk ezt a fogalmat, retorikát, és az volt nagyon érdekes a számomra, hogy amikor az összefüggéseket nézték a gazdasági folyamatokkal, akkor megtalálták Csatári Bálintnak a népesség megtartó képesség fogalom használatát, ami a 80-as éveknek volt a slágere, és éppen 2017-ben Bálint egy új cikkében megint elővette, és mindig eszembe jut Beluszki Pali, aki mindig mondja, hogy minden, új születnek minden vicc új, hogy ezeken már rég túl vagyunk, csak megörülünk az új fogalmaknak, ami szerintem nem baj, hogy újak, és nyilván nem ugyanazok, mint a régiek, de ha nem felejtenénk el az elődeink vizsgálatait, és egy kicsit összehasonlítanánk, hogy mit változott ez a fogalom attól, hogy most egészen másképp hívják, akkor sokkal több esélyünk lehetne az olyan munkákra, ami a múltba gyökerezik, és a mában vizsgálódhatunk vele, és a jövőbe mutat. Nagyon eltelt az idő, úgyhogy csak nagyon röviden a jelentőség tartalom változásáról. Nem fogom elismételni a definíciót, amit Bálint nagyon sokat alkalmazott, vagy használta a vidékkel kapcsolatban, itt népességszám, népsűrűség és így tovább, emellett azon akadt meg most a szemem újraolvasva, hogy és olyan hely, ahol az ott élő társadalom vidékinek gondolja és érzi magát. És ebben az Alföldi Kaleidoszkóp kötetben Beluszki Pál, Bajmóci Péter szintén itt van, és egyébként harmadik szerzőnek ott volt a Bálint neve is, arról is írtak többek között, hogy már a település fogalmat is újra kell fogalmazni, és hogy például a vidéki települések már nem ragadhatók meg, a lényegük, a korábbi társadalomföldrajzi, településföldrajzi kategóriákkal, mindenféle népesség és egyéb adatokkal, hanem ő azt írta, hogy sokkal inkább szerint, vagy ők, vagy ti, azt írtátok, hogy sokkal jobban megragadhatók lennének szociológiai és kulturantropológiai megközelítésekkel. Azt kéne tudni, hogy mit gondolnak azok, akik ott élnek. És az, hogy Bálint nem csak megismerni, megérteni akart, hanem megváltoztatni akarta a világot, abban nem csak a település vagy vidékfejlesztés gondolkodása volt benne, sokkal messzebbre mutatott. Paul Klók az egyik kedvence, aki itt volt a 90-es évek elején, aggódva mesélte el, hogy mennyire félti a magyar vidéken élőket a piacgazdasághoz való alkalmazkodásokhoz. Többek között azért, mint Bálint sokszor idézte, mert hogy szembe kell nézniük a kizsákmányolás rájuk váró tényével, és hát Bálint gyakran gondolkodott erről, hogy hogyan is állunk ezzel. És itt a vége, amit mondani akartam, hogy ebben a májusi előadásban, amit említettem, mint ahogy mindig, ott is idézett egy csomót, és egy két lábbal a földön élő civil szervezeti vezető, település vezetőt idézett egyetértve vele, aki azt mondta, hogy úgy ítélem meg, hogy a jelenlegi erősen rossz irányú folyamatok már visszafordíthatatlanok, ha csak egy katasztrófa-szerű kényszer ki nem vált valamilyen változtatást. Gondolom Bálint nagyon megdöbbent volna, hogy miféle katasztrófa következett be, azt megbeszélhetjük, hogy ez vajon az a fajta kényszer, ami bármi változtatást kivált, pláne pozitív változási kényszert, annál is inkább, mert sosem volt negatív. Bálint hozzátette, hogy persze, hogy van lehetőség, ha szinte mindent fordítva csinálunk, mondjuk vízelvezetés helyett vízvisszatartást is. Hazugságok helyett őszinte beszédet az emberekkel, és így tovább, és így tovább, és így tovább.
Köszönöm szépen ezt a visszaemlékezést. Hát ugye egy korosztály vagyunk. Ha hiszed, hanem ide van írva, hogy népesség megtartó képesség, képesség megtartó népesség. Tehát valahogy ugyanazon nőttünk föl, azt gondolom. És a másik az, hogy valóban Bálint is mindig az életképes vidéket kívánta és szerette volna. Azért tett meg mindent. És én mindig a hallgatóimnak is a Rural White Paper, angol Rural White Paper tudom idézni, és mindig arra hívom fel a figyelmet, hogy életképes legyen, hogy tevékeny legyen, hogy védett legyen, és erős legyen a helyi társadalma. Na most ez a négy kategóriából ugye majdnem minden ahhoz kapcsolódik, amit te is említettél, és amitől Józsi Attól is várom a véleményét, hogy egyáltalán ez a differenciált vidék, ez a sok negatív hatással érintett vidék, ez a sok esetben a elnéptelenedést megmutató vidék, ahogy most itt beszéltünk ugye a Somogy-Baranya megyéről is, hogy mit tudsz erről Józsi mondani, és mennyire sújtja a vidéket ez a depopuláció, vagy mennyire differenciált a vidék, mondhatjuk-e, hogy itt-ott sújtja, itt-ott nem sújtja a depopuláció. Hogyan jellemeznéd ezt a elnéptelenedést, illetve ha visszatudsz, vagy van arra, és én úgy tudom, hogy van arra kutatásod is, hogy mondjuk a Covid stressz milyen hatással volt a vidéki, akár kis településekre, akár kisvárosokra.
Nagyon köszönöm a kérdést és azt, hogy itt lehetek és megválaszolhatom. Az az igazság, hogy az első gondolatok, amelyek az eredeti kérdéssel kapcsolatban a fejembe ötlöttek, azok nagyon szépen egybecsengenek azzal részben, amit Judit mondott Bálintnak a fókuszairól, és ez is mutatja azt, hogy Bálintnak az öröksége az mennyire egy élő örökség. Tehát, hogy amikor a vidéknek a demográfiai helyzetéről, vidéki települések népesség folyamatairól beszélünk, én úgy érzem, hogy elkerülhetetlen, hogy reflektáljunk arra, hogy tulajdonképpen milyen vidékfogalmat használunk, milyen vidékdefiníció az, ami alapján ezt a kérdést vizsgálni szeretnénk. Elsősorban azért, ez igazából egy olyan általánosság, amit bármilyen vidéki témánál le lehetne mondani, de itt mégis sokkal nagyobb az aktualitása szerintem, mert a legtöbb vidékdefiníció, amit használunk, gyakran egyfajta negatív vidékdefiníció a demográfiai folyamatok kapcsán. Vagy azért, mert egy összetett indexben benne szerepelnek már eleve a népesedési folyamatok, és így például kizárják esetleg a dinamikusan növekvő településeket, vagy kicsit körmönfontabb módon például az Európai Uniónak a vidék definíciójában is szerepel mind a népesség, mind a népsűrűség, sőt akár ha a közigazgatási alapon határozzuk meg, hogy mi a vizsgálatunk tárgya adott esetben, akkor is érdemes figyelembe venni azt, hogy a közigazgatási változások, várossá nyilvánítások is valamennyire reflektálnak ugyebár a vidéki demográfiai folyamatokra. Tehát én nagyon gyakran éreztem azt, amikor erről a kérdésről beszélgetek, akár bizonyos szempontból szakmai fórumon is, hogy van egy erőteljes prekoncepció, hogy a vidék az, aminek csökken a népessége, a vidék depopuláción esik át, és emiatt mi várható? Természetesen tovább csökken a népessége, és a vidék súlyos demográfiai válság elé néz. De igazából a központi gondolat, amit Irén már úgymond lelőttél előre, hogy a vidéket én ennél a saját definícióm szerint sokkal egy differenciáltabb térnek látom, és így demográfiailag se lehet ráhúzni egy egységes képet. Sőt, igazából a rendszerváltás előtt még nyilván egy bizonyos szempontokból egy egyszerűbb helyzet volt, bár ez is egy kicsit leegyszerűsített kép, hogy a 1971-es, ha jól emlékszem, OTK, az Országos Település Hálózatfejlesztési Koncepció, az erőteljesen differenciált hierarchia szintek szerint, és tényleg egy hierarchia szintek szerinti demográfiai jövőkép beli különbségeket eredményezett, de én a rendszerváltás után úgy látom, hogy ezek a folyamatok elsősorban már nem is település hierarchia és település nagyság mentén differenciálódnak, hanem sokkal inkább egy regionális centrum-periféria viszonyok mentén történik meg az a különbségtétel, hogy az egyes vidéki települések, vidéki régiók milyen demográfiai kilátások elé néznek. Tehát nyilván itt azokra az általánosan ismert dolgokra gondolok, hogy a nyugati megyék települései, valamint a fővárosi agglomeráció elsősorban, másodszorban a regionális központok, harmadsorban a megyeszékhelyek környezetében elhelyezkedő vidéki településeknél sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a relatív földrajzi fekvés, mint hogy korábban úgymond a település hierarchián belül hol foglaltak helyet. És ilyen szempontból, hogyha például a rendszerváltás utáni demográfiai folyamatokat település nagyság szerinti csoportokban vizsgálnánk, akkor nem feltétlenül azt találnánk, hogy a legkisebb népességű települések esetében történt be a legnagyobb, mondjuk az apró falvak esetében történt a legnagyobb népesség csökkenés arányaiban, bár természetesen nagyon sok apró falvat találunk, ahol drasztikus a népesség csökkenés, hanem a kis és középvárosi kategória az akár erőteljesebben sújtottnak tekinthető, hiszen a Alföldnek a hagyományos kis és középvárosi mezővárosai, azok hát egyes esetekben már az 1870-es évek óta, az első népszámlálás óta folyamatosan veszítenek a relatív vagy abszolút súlyukból. És hogyha a közeljövő demográfiai folyamataival kapcsolatban levő kilátásokra térünk rá, én úgy gondolom, hogy fontos figyelembe venni azt, hogy ha csak nem következik be egy drasztikus változás a külső vándorlási egyenlegében Magyarországnak, akkor sajnos a demográfiai folyamatok Magyarországon egy negatív végösszegű játszma. Tehát összességében a következő évtizedekben általánosságban az ország elnéptelenedésével kell számolni, így egyszerűen nem lehet egy olyan mondjuk népességpolitika vagy vidékpolitika felé utat találni, ami minden térségnek és minden településcsoportnak kedvező, mert nem lesznek meg hozzá a külső demográfiai feltételek. Valószínűleg a fővárosi agglomeráció növekedésein azt látom, hogy tovább folytatódik, de már a 2001 és 2011-es népszámlálási folyamatok alapján is már a regionális központok környékén, illetve a megyeszékhelyek környékén, az ingázó övben már csökkent az a korábban viszonylag erőteljes szuburbanizációs folyamat, például Szeged környékén és Pécs környékén is erőteljes szuburbanizáció játszódott le, aminek a lendületein azt látom, hogy már a legutóbbi két népszámlálás között is megtört valamennyire. Valószínűleg ennek nem lesznek meg a további, tehát a további hasonló lendületű folytatódásának a feltételei.
Covidról.
Jó, igen. És érdekes helyzetet teremt a Covid, ugyanis a egyik nagy kérdése a jövőbeli vidéki népesedési trendeknek az, hogy az atipikus munkavállalás, a távmunka elterjedése, az mennyire hozza maga után a nyugati országokban eléggé nagy teret öltő jóléti migráció jelenségét. Ez az a migrációs típus, ami azzal jár, hogy a munkavállalók a városi központokon kívül eső kedvező környezeti adottságú vidéki terekbe költöznek ki, mert nem szükséges a napi ingázással elérhetővé legyen a korábbi munkahelyük, hanem mondjuk heti egyszer bejárnak, és akkor mondjuk be tudnak járni a Káli-medencéről is, hogyha úgy adódik. És ezt én korábban a tapasztalataim és benyomásaim alapján egy nagyon periferikus folyamatnak ítéltem még Magyarországon, egy nagy kérdőjellel, hogy ennek megnőtte a jelentősége, de én most már úgy gondolom, hogy ennek ez most a Covid egy lökést adhatott neki, hogy ez a folyamat Magyarországon is fel fog gyorsulni. De még meglátjuk azt, hogy következik be egy visszarendeződés a távmunka, a atipikus munkavállalás területén-e vagy sem.
Köszönöm szépen. Van-e valakinek ehhez hozzáfűzni valóla egy mondatban?
Köszönjük a reklámot a pénteki szekciónak, a vidéki gentrifikációs témaköre.
Tehát ha itt arról volt szó, ugye, hogy a népesedés hogyan változik, illetve nagyon, nagyon negatív képet mondott Józsi arra, hogy elnéptelenedik. Vegyük tudomásul, ha ezek a folyamatok, akkor elnéptelenedik. Ez mindig olyan sokszerűen hat az emberre, hogyha egy ilyet hall. És én most annyi percem van, hogy elmondjam, hogy még annak idején, 90-es években, Fertőhanság mentén végeztünk egy ilyen kutatást, ami egy általában társadalmi-gazdasági folyamatok kutatása volt, és hát ugye akkor még a Fertőhanság térség, mint osztrák határmenti térség felkapott volt, és hát hogy nagyon dinamikusnak tűnt. És az egyik település, készítettünk demográfiai előrejelzést is, az egyik település kijött, hogy ez bizony 2015-re elnéptelenedik. És akkor, mikor elvittük az eredményeket a polgármesternek, akkor mondtuk neki, hogy hát el kell mondani, van ilyen település, amelyiknek nem ez jön ki, de ha mi ezeket a trendeket vesszük figyelembe, és így készítjük a előrejelzést, akkor bizony ez a település elnéptelenedik. Teljesen felháborodott, hogy mondhatunk ilyent, igenis az ő települése nem fog elnéptelenedni. Jó, hát feketén-fehéren ez jött ki, de ez van. És pár év múlva találkoztam vele, és rendkívül büszkén újságolta, hogy nem volt igaza, mert nem fog elnéptelenedni a település, mert már most pozitív a bevándorlás. Tehát azért mondom, hogy vannak még pozitív attitűdök, és reméljük, hogy ennyire negatívan nem kell látni a dolgokat. De ugye, hogy a humán tőke, azért azt láttuk, hogy mennyire megőrzi-e, ugye a képesség fenntartó népesség megőrződik-e, ha már a népesség fenntartó képesség nem, akkor azért ugye arra kellene koncentrálni, hogy a Fertő Imre is mondta az előadásában, hogy a humántőke milyen állapotban van. Milyen állapotban van a humántőke? Képes-e a vidék megtartani magát azáltal, hogy tudja növelni a humántőke kapacitását az adott területen, és erre a kihívásra hogyan lehetne válaszolni? Hogyha nincs kellő tudásalap, akkor van-e megfelelő, vagy hogyan lehet oda táplálni olyan innovációt, amivel a tudásalapot növelni lehet. Tehát ezért kérdezem Goda Pált, hogy milyen szerepe van a tudásátadásnak a vidéki településen élők humántőke kapacitásának a növelésében. Készek-e és képesek-e a vidéki településen élők összefogáson alapuló lehetőségeket meglátni, kihasználni, mindezekre stratégiát építeni, gazdasági helyzetüket erősíteni, és azért még tovább fűzde a kérdést, ugye, hogy az innovációnak ebben milyen szerepe van.
Köszönöm szépen a darabja a másfél órás kérdéseket, és amikor megkaptam ezeket a kérdéseket, akkor nagyon hálás voltam, és úgy gondolkodtam, hogy ha röviden szeretnék válaszolni rá, akkor igen, nem, igen, nem, igen, nem. Ha egy kicsit hosszabban, és megpróbálok az 5 percbe beleférni, és megpróbálok, akkor kifejtem, hogy miért igen, nem, és miért igen, nem. Tehát azért nem homogén a vidék, ezt látjuk. Az, hogy a tudás átadás hol tud szerepet játszani, és hol nem tud szerepet játszani, ez az nagyon attól függ, hogy melyik vidéki területen járunk. És én ezt azért kezdem így, mert három olyan dolog van, ami szerintem a tudás átadásnak biztos, hogy feltétele lenne, és mindenki, amikor a tudás átadásról beszél, akkor egy szakképzőiskoláról, gimnáziumról, felsőfokú szakiskolákról, és ilyenekről kezd el beszélni. Én meg a tudás átadástól kezdeném, hogy alapfokú iskola, mentálhigiéniás képzés és egészségügyi állapot. Tehát, hogyha ennek a háromnak a hiánya van, és nincs meg, akkor teljesen felesleges ilyen csúnya angol szavakat dobálni, hogy AKIS, mint Agriculture Knowledge and Innovation System, meg digitalizáció, meg precíziós mezőgazdaság, meg ilyen dolgok. Tehát ha olyan vidéki területen járunk, akkor igen, első körben ezt a három dolgot rendbe kell tenni. És hogyha ez a három dolog rendben van, akkor utána beszélhetünk tudásátadásról és innovációról. Számos olyan település van, és pont Géfegete Éva is ezeket a településeket az Észak-Magyarország régióban ő is kutatta, ahol problémát jelent az, hogy egy 16 éves gyerek kikerül az iskolából, és nem tud írni, olvasni. Fejleszthetünk és csinálhatunk szakképzést és különböző szaktanácsadási tanfolyamokat, ők soha az életben nem fognak belekerülni ebbe a tudásátadási rendszerbe. Bocsánat, hogy egy kicsit ilyen fejlesztés politikai oldalról közelítőleges félig meddig kutatóként, de hogy ez biztos, hogy így van. Ahol van egészség, mentálhigiénia és alapfokú tudás, ott egyébként igen, a tudásnak van szerepe, és a tudás átadásnak és a tudástranszfernek ott lesz magja. És hasonló egy kicsit az összefogás, közösség, az valami ilyes, hogy a három dolog volt, tudás átadás, közösség és endogén fejlődés, belső vagy helyi erőforrásokra alapozott fejlesztése. Én egy picit távolabbról kezdeném, és ezt is fejlesztés politikai oldalról, ez a közösségi kezdeményezés és líder problematikája, hogy lehet egy jó szándékú szakpolitika, ami arról szól, hogy közösségi kezdeményezések ott szülessenek meg a döntések, ahol a leghatékonyabbak, és ott találódjanak ki a fejlesztési ötletek, és a problémákat helyben kell tudni azonosítani. De hogyha én egy ilyen közösségi kezdeményezést aládobok egy olyan szakpolitikának, aminek teljesen más a strukturális és intézményi rendszere, akkor az akarva akaratlan egyébként félre fog csúszni. És most nem feltétlenül a magyarországi intézményi rendszer, ugye a lídert megtekintjük, mint közösségi kezdeményezést egy alapkoncepciónak, én ezt beteszem az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapnak a logikája alá, akkor az úgy fog dolgozni. És akkor ő azokra kell kezd válaszolgatni, és egyébként kizárja magából azokat a problémákat, amik egyébként ugyanúgy ott vannak a térben. És ezáltal nem fogja tudni betölteni azokat a funkciókat, amikre egyébként ki lett találva, hiába teszünk egyébként mellé pénzügyi forrásokat, nagyon-nagyon sok pénzügyi forrás, mert nem arról szól, és nem az eszközrendszert használja. Tehát, hogy a közösségi kezdeményezés, igen, van szerepe a közösségi kezdeményezésnek, hogyha megfelelő intézményrendszer van mögétéve, és megfelelően értelmezve van, hogy oda helyezem a problémának a megkeresését arra a szintre, ahol a leghatékonyabban megtalálja azt a problémát. Ha nem oda teszem, akkor az a problémára adott válaszok és egyébként sablonválaszok lesznek, amik máshonnan érkeznek, és az már nem fog működni. És ez egy kicsit az innováció és adaptációs képességnek a problémájára visz el minket, hogy mit tekintünk egyáltalán innovációnak, hogy Afrikában, hogyha valaki kitalálja, hogy mostantól kezdve nem a vállamon viszem a vizet, hanem egy hordóban görgetem, akkor az innováció. Rengeteg olyan innovációs törekvés futott vakvágányra Magyarországon, amikor azt gondoltuk, hogy elegendő az, hogy elhozom ide a technológiát, lemásolom, és egyébként akkor az működni fog. Ha nincsen az innováció mellett egy olyan adaptáció, ami a helyi közösségre van szabva, és a helyi igényekre, és a helyi problémára lett kitalálva, akkor az nem fog működni. Én agráros példát hoznék, hogyha már az Agrárközgazdasági Intézet vezetőjeként is vagyok itt. Számos üvegházat építettek Magyarországon, holland technológiával, holland irányítással, és nem hozták azokat a hozamokat, amit Hollandiában hoztak, és gondolkodtak, hogy miért nem működik. Mert a napfényes óráknak a száma az nem ugyanaz, mint Hollandiában. És csak a napfényes órák száma befolyásolta az, hogy ugyanaz a technológia nem képes egyébként itt működni. És ugyanígy, hogyha a helyi adottságokat nem veszem figyelembe, és én elkezdek copy-paste innovációs know-how-kat exportálgatni, azok nem fognak működni, és nem lesznek fenntarthatóak. Ezt vitaindításnak szántam, és úgy gondoltam, hogy tudnék erről még nagyon sokat beszélni, de meggyőztem magamat, hogy 5 percet fognak tudni beleférni, és akkor ezt szerintem válaszoltam a harmadikra is. Köszönöm.
Jó, akkor valakinek van egy kérdése most, vagy hozzáfűzni valója ehhez, vagy lépjünk tovább. Igen, hát a líder meg a közösségi kezdeményezés tényleg azért adaptálni lehet az innovációt, de hogyha valóban nincsen meg a helyi tudás meg a helyi ismeret és a helyi erőforrás nincs bekapcsolva, akkor meghal az innováció erő. Számtalan példánk volt még a 2014-es innovációkutatás során is, hogy a másolás az nem innováció valóban. Viszont ugyanakkor azért azt kell mondani, hogy a líder kezdeményezés azért egységes forma alapján azért működik az Európai Unióban nagyon sok helyen, vagy legalábbis a helyi közösségeket meg tudta mozgatni a líder. És hogyha az életképes vidékről van szó, akkor leginkább ugye azt mondtuk a negyedik pontot, hogy a helyi, erős helyi társadalmat feltételez az életképes vidék, és igen, valóban, hogyha a helyi társadalom ki tudja dolgozni a valódi helyi civileket, és azok a helyi civilek tényleg képesek megmozgatni, és netán éppenséggel adaptálni olyan innovációkat, akkor amelyek életképesek tudnak lenni azon a helyen, akkor ezek bizony további fejlődést tudnak adni az adott térségnek. De kérdésem Királyhoz, hogy a helyi közösségek és a civil szervezetek, főleg ebben a Covid időszakban, amikor igazából virtuális közegbe kellett dolgozniuk, és ez egy nagyon nehéz időszak volt, gondolom a civileknek is, társadalmi vállalkozások, amelyek viszont éppen a Fertő Imre előadásában jelentek meg, hogy éppen volt keresték a termékeiket, hogy akkor ezeket hogyan lehet összeegyeztetni, és mit tudunk mondani, hogy képesek-e választ adni az őket ért sokszerű változásokra, vagy egyáltalán milyen beavatkozásokra lenne szükség, hogy az életképes vidék erős helyi társadalommal megvalósuljon.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és nagyon-nagyon nehéz kérdés szerintem, tehát a milyen beavatkozásra lenne szükség, ott úgy meg is állnék nagyon gyorsan, tehát egyrészt nem gondolom, hogy meg tudom mondani, nem tudom, hogy bárki itt meg tudja mondani, mert ha igen, akkor át is adom rögtön a széket. Amiből én két példát hoztam most, és igazából az időrövidsége miatt, az tulajdonképpen a skála két vége. Egyfelől ugye az én tanszékik kollégáimnak van egy ormánságkutató csoportja, tehát a hátrányos helyzetű kis településekről szeretnék beszélni, másfél meg van egy olyan kutatás, amiben pedig pont ugye ezeket a városiak által preferált vidéki térségeket kutatjuk, és azoknak a, hát hogy mondjam, a virágzó gazdaságát. Itt én azt látom, hogy ugye részben azért a kollégáim is beszélgetve, hogy az ormánsági közösségben, de gondolom, hogy ez ugyanaz Észak-Keleten is, csak éppen mi ebben a közegben mozogtunk, ott nincsen sokszerű Covid hatás. Tehát ott nem arról kell beszélnünk, hanem arról, hogy ez egy hosszú távú, mindig is, vagy hát mindig is, tehát évtizedek óta jelenlévő probléma, amivel ott a helyi társadalom nem fog tudni megküzdeni, mert hogy ezek már csonkatársadalmak, nagyon rég elvándoroltak azok, akik tudtak volna, tehát jönnek azok a külső erők, azok a külső segítő civil szervezetek, vagy egyházi szervezetek, mint mondjuk a Málta, vagy egy-egy ilyen projekt keretében különböző civilek, akik kapnak lehetőséget arra, hogy ott helyben valamit próbáljanak meg támogatóként felépni és segíteni. És itt azt látjuk ezeknek a működésében, hogy két olyan kulcs van, ami talán mindenképpen fontos. Az egyik az, hogy legyen egy olyan beágyazottsága annak az kezdeményezésnek, és akkor itt most folytatnám ezt a gondolatot, hogy legyen egy olyan beágyazottsága akár személyleg is, a szervezetnek is, meg a kezdeményezésnek is, amitől ezt elfogadják, és amitől az ott helyben működni tud. Nem is beszélve arról, hogy reagál az ott helyben lévő problémákra, és nem egy kívülről hozott problémát hoz be, tehát nem kosárlabdapályát építünk, hanem focilabdát, arra van szükség, ilyen módon is. És közben pedig, tehát, és ők azok, akik meg tudják mozgatni ugye ezeket a külső erőforrásokat, tehát akik be tudják hozni azt a tudást, azt a kapcsolati tőkét, amitől ez működni tud, mert a helyi társadalom erre már nem lesz képes, tehát ez a csonkatársadalom nem. És közben, ami számomra ugye egy érdekes dolog, hogy ezek mindig projekt alapon vannak ott, mindig időszakosan vannak ott. Nyilván minél tovább ki tudjuk tolni ezt az időt, annál jobb. Tehát most egy felzárkozó települések program az már jobb, mint amikor csak egy-két évre vonatkozott, és minden évben újra kellett pályázni mondjuk egy pénzt, hogy lesz-e jövőre is ott, vagy nem. Az a szervezet, meg az a néhány ember, aki támogatta a helyeket. De a másik, hogy mondjam, csapda ebbe az, hogyha nagyon erősen személyekhez, meg szervezetekhez kötött ez a fajta fejlesztés, mert akkor, ha ők levonulnak a telepről, akkor ott marad a helyén a zéró, vagy a semmi. Tehát, hogy közben úgy kell jelen lenni ezeknek a szervezeteknek, vagy ezeknek a segítőknek, hogy rögtön a saját pótolhatóságukat képítsék ott helyben, ha tudják valahogyan. Ez az egyik fele. A másik fele meg, ahol viszont volt sok hatás, és volt Covid hatás, az azoknak a kis településeknek a történet, amiket én az utóbbi időben tanulmányoztam, ahol elindult valamilyen fajta ilyen vállalkozói alapú gazdasági fellendülés, főleg falusi turizmus, vendéglátás, gasztronómia, ilyesmi szempontokból, és ott nagyon érdekesen alakul most ez az utóbbi pár év, mert ez a felerősíti vagy nem erősíti fel, ez egy nagyon jó kérdés, és még nem tudjuk. Tehát igazából nem látszik, azt látjuk a mostani felmérésekben, hogy mit gondolnak azok, akik mondjuk ebbe az időszakba elköltöztek, hogy mit terveznek, de hogy mi történik, az ugye megint egy másik kérdés természetesen. De itt azt láttuk, hogy azok a vállalkozói, hát nem tudom, nevezhetem ökoszisztémának, tehát azok az ilyen vállalkozói közösségek, amik ott elkezdtek működni, ezek is nagyon sérülékenyek, és nem csak azért, mert abban az egy évben mondjuk nem tudott eladni valamit, és vagy megtalálta azt az új innovatív formát, vagy nem, de ahol fesztiválokra, nem tudom, gasztró eseményekre alapoltak, ott alapvetően azért nagyon sok kimaradt így is, úgy is, de nem ettől sérülékeny, vagy nem csak ettől, hanem egyrészt attól, ha túl sikeres lesz, ha túl jól megy ez a dolog, mert ott az történik, mint mondjuk 20 nyarán történt a Balatonfelvidéki környéken, hogy özönlöttek az emberek, áradtak, és ez nem tett jót. Mert akkor a helyi lakosság mondjuk egyszerűen túltejtődik ezzel a fajta ingerrel, meg ezzel a fajta nyomással, és el tud fordulni az ellenkezőbe egy ellenséges viszonyba ez a helyzet, ez nem csak Balatonfelvidéken volt, így máshol is. A másik veszély, ami ugye fenyegeti ezt a túl jól menő dolgot, hogy hát feltűnővé válik az, hogy ez egy jó gazdasági lehetőség, vagy egy jó befektetésnek tűnik, és ettől oda jönnek azok a nagy tőkések, akik bevásárolják magukat, és megeszik az ott megszületett helyben működő kis életképes, éppen elinduló szájpróbálgató vállalkozói közösséget. Egyelőre ennyi.
Köszönöm szépen. Igen, ez a helyi pótolhatóság, ez nekem nagyon tetszett, mert számtalan példát láttunk mi is, és azt hiszem, hogy az itt ülők is tudnák sorolni még egész reggelig is azokat a kis településeket, ahol egy-egy úgynevezett helyi hősön alapult minden, és hogyha az a helyi hősnek a lábát kihúzták, vagy ő maga fogta és elment, abban a pillanatban összeomlott minden. És ez tényleg valahol nincs folytatólagossá téve, és ez a nem folytatólagosság, ez tulajdonképpen megöli az addigi kezdeményezést. És valóban akkor kérdés, hogy hogyan lehet ezt folytatólagossá tenni, vagyis tulajdonképpen itt egy kicsit az ellenálló képességnek a növeléséről lenne szó, mert hogyha most itt a kihívásokat nézzük, és én még korábban is úgy fogalmaztam meg azt, hogy tulajdonképpen a vidék előtt azok a kihívások állnak, hogy egy gyors technológiai váltásról van szó napról napra, szinte a globalizáció kihívása érinti, vagy akár éppen a lokalizáció a kis településeket, vagy a változó demográfiai struktúra, amiről itt már hallottunk, vagy a változó életstílus is megvált, az is egy kihívást jelent a vidék számára, de ugyanakkor hogyan lehet kezelni ezeket kapcsolatépítéssel, erős helyi közösséggel, ahogy mondta Kira, egy olyannal, amelyik túléli a helyi hőst, vagy egyáltalán oktatással, és nem csak a szakképzést értem természetesen alatta, hanem a legalsó szintről, és a legegyszerűbb oktatás, hogy a vidéki élet, a megváltozó vidéki élet stílust tudják követni azok, akik mondjuk egy ilyen képzést kapnak. Most megint egy példát mondok, hogy Finnországban ezelőtt 20 évvel már azt tanították az északi északon élő kis településekben, hogy hogyan használják a bankkártyát. Mert az idős emberek nem tudták. Erre volt tanfolyam nekik. Tehát, hogyha ilyen életviteli képzés is hozzáteszünk, akkor talán életképesebb tud lenni az a vidéken élő közösség, amiknek adaptálódni kell ezekhez a változásokhoz. Tehát tulajdonképpen itt megint azt mondom, hogy a településekben hogyan lehet kifejteni az ellenálló képességet, a rezilienciát, hogy az őket ért kihívásokkal szembe fölvérteződjenek ezek a települések. Mert ugye a reziliencia maga az nem egy állapot, hanem tulajdonképpen egy folyamat, amit folyamatosan föl kell készíteni a településeket. És éppen ehhez biztos, hogy egy erős közösség hamarabb tud választ adni ezekre a változásokra. Ezért kérdezem Gábort, hogy a településeknek hogyan kellene kifejleszteni ellenálló képességüket az őket ért kihívásokkal szembe, értem alatt akár a Covidot is, legyen ez akár éghajlatváltozás, vagy a depopuláció, amiről itt szó volt, vagy a pandémia, amit már itt többször említettünk, vagy éppen a humántőke csökkenése.
Köszönöm szépen.
Megint sok volt a kérdés,
de... Igen, de hát talán próbáljunk megbirkózni velük. Judit mondta azt, hogy megörülünk az új fogalmaknak. És egy kicsit a reziliencia kapcsán, nem tudom, lehet, hogy ez, vagy ez, vagy ez, vagy talán most akkor így jobb, igen, most hangosítják meg, akkor ez nem jó. Tehát, hogy a reziliencia kapcsán egy kicsit ez nagyon központi érzés a sok kutatónak, hogy végül is olyan dolgokat fed le, amiről már más kontextusban, máshogy összerakva nagyon régóta esik szó a társadalomtudományi kutatásokban, akár a területi kutatásokban is. Nagyon általánosan leegyszerűsítve a rezilienciát leginkább szimbólumok szintén talán az immunrendszer erősítésére lehetne hasonlítani. Tehát az a közösség, aki megpróbál reziliensebbé lenni, ahhoz az emberhez hasonlít, aki az ősz következtével elkezd C-vitamin, D-vitamin szedni, edzi a testet, hogy aztán megbirkózzon majd azokkal a kihívásokkal, amik rávárnak. Tehát egy ilyen megisztően általános felkészülés, anélkül, hogy pontosan ismernénk a jövőbeli kihívások irányát, jellegzetességeit, sajátosságait. Hogy ez milyen szinten valósítható meg, mi ez a lépték, amiben egyáltalán erről érdemes gondolkozni, az egy nagyon fontos és központi kérdése egyébként azoknak a gondolkodásoknak, amik a rezilienciáról szólnak, a kutatások, amik a rezilienciáról szólnak, hiszen van ennek egy ilyen alapvetően a pszichológia által használt egyéni értelmezése is, de hát van egy ilyen közösségi régiók vagy települések szintén megvalósuló értelmezése is. Másik oldalról pedig, amíg eredetileg ezt azért mindig ilyen sokszerű, hirtelen, gyors változásokat kiváltó, az egész közösséget megrázó események kapcsán alkalmazták, tehát amikor reziliencia jellegű publikációk születtek, akkor mondjuk a Katrina hurikán, a New York-i terrortámadások, az elbai árvíz, a 2008-9-es gazdasági válság kapcsán erősödnek ezek föl, de egyre többen nézik azokat az aspektusokat, amiket te is felvetettél, hogy és akkor ezek a lassú, átrosdásodásszerű változások kapcsán is segítheti-e a reziliencia a közösségek túlélését, fennmaradását, sikerességét? Még ennek kapcsán is mindenki máshova helyezi a hangsúlyt. Hiszen egy picit az egész koncepció feje tetejére állítja a hagyományos fejlesztés, politikai fejlesztésről való gondolkodást, hiszen nem azt állítja, hogy vannak itt bizonyos erőforrások, amiket, hogyha jól hasznosítunk, akkor majd ügyesen fejlődünk, hanem azt mondja, hogy hát lesznek mindenfajta külső akadályok, válságok, problémák, amiket, hogyha ügyesek vagyunk, akkor képesek vagyunk leküzdeni. Tehát tulajdonképpen maga inkább a talpon maradás és a talpon maradásban való folyamatos tanulásra helyezi a hangsúlyt. Hogy mire van hozzá szükség? Hát nyilván ahány szerző, annyiféle koncepció és annyiféle válasz születik. Én magamnak három elemet disztilláltam, hogy szerintem mik lehetnek a központi elemek, és hogy mire érdemes hangsúlyt fektetni egy közösségnek, hogyha ezt fontos dolognak tartja. Az egyik az nagyon sok helyen előkerül, és más aspektusból, de itt hallottuk már, az a kohézió, a közösségen belüli kohézió, összekapcsoltság, azok a szálak, a gyenge kötések, amelyek a közösség tagjait összefűzik, és lehetővé teszik az emberi erőforrások aktivizálását adott szükségszerű helyzetben. A másik, amit nagyon sokan hangsúlyoznak, és magam is érvényesnek tartom, az valami fajta diverzitásra való törekvés. Itt hallottunk előadásgyűlölet az agrártermelés diverzitásáról, és azért ez egy nagyon hasonló ahhoz, amit ennek kapcsán el lehet mondani. Én majdnem egy évvel ezelőtt egy online konferencián, turizmus konferencián beszéltem a fürdővárosok reziliencia problémájáról, hogy mi van akkor, ha nincs több turista. Tehát ugye nagyon nem diverz gazdasági szerkezet kapcsán éri őket egy kihívás. A harmadik pedig egyfajta autonómia szükségessége a közösség számára, hogy egyáltalán rendelkezzen az erőforrásai fölött valamilyen kontrollal és valamilyen mennyiségű kritikus erőforrás tömeggel, hogy ebből a rezilienciából egy életszerű koncepció legyen. Hogyha ezt, és akkor egy kicsit, ha rákötünk most a Covid-ra és a mai magyar valóságra, és a vidékkonferencián, a mai vidéki valóságra, akkor én egyik elem kapcsán sem vagyok felhőtlenül optimista, de lehet, hogy azért, mert én úgy általában nem vagyok egy felhőtlenül optimista ember, hiszen az autonómiával kapcsolatos vergődés, annak a csökkenése, visszaszorulása, Icának az előadásában is elhangzott délelőtt, azért elég jól látható problémákat okozott. A diverzitás sem áll igazán magas lábon, de talán ami igazán tanulságos volt, az a pálya, amit a nem is annyira vidéki, de kicsit tágabb értelemben a hazai társam kapcsán a kohézió szempontjából megfigyelhettünk az elmúlt két évben, amíg a járvány első hullámában azért a közösségi szolidaritásnak sokszor csak verbálisan kifejezett, de viszonylag látványos gesztusai, megnyilvánulásai voltak, addig mostanságra a magyar társadalom talán elég élesen ketté hasadt nem tudom már kitől származik a elnézést az akaratlan plágiumtól, a darwinista és humanista megközelítésű hozzáállásokra a járvány kapcsán, és ezek az ellentétek, ezek sokszor helyi közösségeket vagy családokat is szétszednek. Első körben talán ennyi, mert gondolom, hogy az idő is lejárt, de...
Nagyon köszönöm. Egyrészt köszönöm a nagyon tartalmas válaszokat, másrészt köszönöm azt, hogy ennyire próbáltátok rövid időn belül összefoglalni a mondani valót. Én nagyon örülök, hogy még van idő, és akkor azért azt látjuk, hogy tulajdonképpen a kihívásokat jól meg tudjuk fogalmazni, akár régmúltból indulva, akár a mai állapotokat figyelembe véve. Ugyanakkor a válaszokat, itt mindenki elbizonytalanodott, mikor a kihívásokra választ kellett adni, ez természetes, hiszen tulajdonképpen azért van ez a konferencia is, hogy a gondolatok szülessenek, és majd választ tudjunk adni a kihívásokra a kutatási eredményeink alapján. De most viszont még van időnk, és ennek én nagyon örülök, és azt szeretném, hogyha a közönségből is ezekhez a kérdésekhez még van valami hozzáfűzni valója bárkinek, szívesen vesszük.
Kedves részvevők, itt a lehetőség, hogy mindenki elmondja azokat a csodálatos gondolatokat, amit a gondolatébresztő előadások, mert hogy előadásokat lehetettek nevezni, gondolom megmozgattak. Bennem biztosan egyébként, mert hogy ahogy említetted a lídert, amit vetettek 2013-ban pedig számunkra elsősorban a mainstreamben. Mert hogy az Európai Unió nagyon megörült neki, hogy itt van egy ilyen jó kis kezdeményezés, és micsoda sikereket maradott ez, úgy Európa szerint, Nyugat-Európa szerte, tegyük bele a főáramba. Beletették a főáramba, és pont azt vágták le, ami a lídernek az egyik megkülönböztető sajátossága volt, az innováció. Ugye miért? A sablonos gondolkodás. Most tegyük föl, hogy van egy ilyen kis helyi közösség, aki kitalálja azt, hogy mondjuk a Zambó Jimmy oktávú énekeseknek kíván egyfajta teret biztosítani éves rendező formájában. Elmennek a líderhez, mondják nekik, hogy mi nekünk ez a projekt ötletünk. Mit szóltok hozzá? Nagyon jó, de hol van a három darab árajánlat? Építési norma gyűjteményben benne van? Abba sincs benne. Hát akkor hogy tudjuk mi ezt támogatni? Ez vágja, eljárás. Ezek eljárási szabályok. Azért érdekes mindez, mert emlékszem rá, hogy egy 2005-ös Európai Uniós jogszabály úgy kezdődik, ami kifejezetten a finanszírozásra vonatkozik, az elvállalók a finanszírozásáról. A líderre vonatkozóan különleges eljárási szabályokat kell meghatározni. Mi történt? Semmi. Nem határoztak meg. Se közösségi szinten különleges eljárási szabályokat, de tagállami szinten sem. És hogyha valaki ismeri a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalnak a gyakorlatát, amit Kovács Dezső mondjuk a Baranya megyékként Mézes körült kapcsán azt hiszem megtapasztalt, és egy innovatív kezdeményezés volt a részünkről, majdnem az összes líder helyi akciócsoport Baranya megyében térségek között együttműködés keretében belül benne volt. Hát ez egy borzalom. Tehát, hogyha el lehet valamit rontani, kedvet elsősorban, motivációt, hogy valami újat csináljunk, valami innovatívat, a líder keretén belül, hát akkor ez az eljárás sem. Itt nem szándékról van szó egyébként, eljárási szab, nagyon ostoba eljárási szabályokról. Tehát a legjobb szándék mellett sem biztos, hogy tudunk valamit kihozni egy jó szerkezetből, egy jó módszerből, ha az eljárási szabályok nem jók.
Van-e komment?
Csak annyi kiegészítésként, hogy a líder is egy közösségi kezdeményezés, és egy kicsit a líder is közösségi kezdeményezés, és itt szóba került a társadalmi vállalkozások, hogy ugye ezek az átmeneti időszakok, amikor két finanszírozás között vagyunk, akkor is működtetni kell ezt a szervezetet. És talán itt a nehézség az, hogy mikor tud oda fölnőni egy közösség, hogy egyébként, amikor ő nem kapja meg azt a külső finanszírozást, akkor is azt az 1-2-3 évet egyébként hídként én végig tudjam tenni, és ez az, ami még nagyon hiányzik. Nem csak Magyarországon egyébként, tehát az más kelet-európai országban is. Tehát az 1-2-3 év, hogy túl tudjam élni, mert egy társadalmi vállalkozás esetében az életet ment az a 100 000 forint vagy 200 000 forint, mert azért nem kell elküldenem valakit. Csak hogy... mi nem a kormányzat részéről vagyunk, csak mi a szakpolitikai háttérintézményként dolgozunk, és erre próbálunk egyébként javaslatot tenni a mindenkori kormányzatnak, ezt mondjuk, hogy mindenkori kormányzatnak. De hogy ez egy nagy kihívás, mert ez nem csak magyar szabályozás, hanem egyébként tényleg egy európai uniós szabályozásban van beletéve. Én amit kérdésnek feltennék, hogy lehet azt megtenni, és akkor inkább a közönség felé, hogy el tudjunk szakadni az Európai Uniós fejlesztési gondolkodástól, és azt tudjuk mondani, hogy a vidékfejlesztés az annál több, mint egyébként ugye az ENVA keretében. Tehát, hogy ez egy kutatók körében ez érthető, de hogy a szakpolitika számára érthető, hogy ennél ez több, mint egyébként csupán azokban az egyes prioritásokban, 3 tengely, 6 prioritás, 8-9 stratégiai SO-ban gondolkodni, hogy van-e arra lehetőség, hogy ezen túl gondolkodni, vagy sem, és akkor is visszateszem a... Pénz van, szerintem, nem az a kérdés. Pont az, hogy nem pénz kérdés feltétlenül.
De pénz kérdés, mert az a rész, amit mondtál, az ugye lefedi az ENVA rendelet. Ami ellen itt azt mondtad, hogy kellene valami kimenet, ami nemzeti sajátosság érdekében egy programot finanszírozni. Én most így fordítom, nem mondom a kérdést. Akkor mi van? De ha már nálam van a szó, a felmérés alatt két dolgot.
Szilvási István
vagyok. Azért fantasztikus sokan volt, szóval az adaptációról azt hiszem érdemes volt, mint fogalmas, nem biológia, orvos tudomány értelme, társadalom tudomány értelme. Ez két oldalon. Tehát nem csak az, hogy én oda viszek valamit és adaptálom, és én adaptálom. Hát egy csomó, éppen az ellenpéldát, a rossz példát, Gertrét, akit már a beszélgetésre, hanem a visszaadaptáció, illetve hogy a helyi viszonylatban van egy hős, hogy akkor ő az adaptátor, és stb. Hogy ezt olyan tovább gondolom ezt a tudod, és ezt a témát is, nagyon izgalmas dolog, mert egyébként pontosan ez az összehangolás, hogy az Európai Unió kitalálja egy ideát, és nem várjuk, és az inkább, hogy ez integrált, kulturális, milyen közön
más,
de az is ennek a terméke, szóval. A másik dolog, hogy szerintem két szót fölítom, és akkor gyorsan befejezem, hogy igen, hogyha a lakás, mint tevékenység és életvitel, azért ez kezd elválni egymástól, de ez szerintem is egy lényeges dolog, és hát én úgy gondolom, hogy a Covid kérdően bejátszott, szóval annyi jelen példa van, és én saját klasszusom, most tényleg költöznek ki az ember, mert költöznek be, szóval mondjuk Temesvárról költöznek román barátai, a Vihassarokba, vagy Pozsonyból költöznek be, vagy Szigetközbe. Szóval ez azért dinamikusan változó dolog.
És Halidnak szeretnék válaszolni, vagy talán egy felvetésem lenne. Én azt gondolom, hogy ez nem csak pénzkérdés, tehát ahogy mondtam, forrás van. Inkább az a probléma, hogy sok a párhuzamosság, és sok mindenki foglalkozik a vidékfejlesztéssel, ki ezzel, ki azzal, ki úgy, és sokszor ezek az emberek, ezek a szervezetek nem kommunikálnak egymással. És ugyanazokat az adatokat mérjük fel, ugyanazokat a problémákat vetjük fel, valaki talál egy ilyen megoldást, valaki egy olyat, költik rá a pénzt, és én azt gondolom, hogy sokszor csak a kommunikáció és az összefogás kellene ahhoz, hogy jobban működjön, vagy hatékonyabban működjön a dolog. És nagyon sokszor szóba került a Covid. Én azt gondolom, hogy ennek nem csak hátránya volt, főleg a kis települések életében, hiszen láthattuk, hogy amint kialakult ez a veszélyhelyzet, az összes civil szervezet megmozdult, az is, aki soha nem vett részt semmilyen civil szervezeti tevékenységben, a kis települések össze tudtak fogni. Tehát az ott élő embereknek hirtelen fontos lett a szomszéd, hirtelen fontos lett az, akinek nem volt családja. Tehát azt gondolom, hogy ameddig ők egy ilyen helyzetből ezt tudják kihozni, addig mi is, ha össze fogják, akkor többet lennénk be. Semmi pénzkérdés nem feltétlenül.
Köszönjük szépen.
Van-e közösségek képesek még közösségként is működni?
Van-e hozzáfűzni valót, Kira vagy Judit?
Már közben gondolkodtam rajta, hogy a kihívások, hogy olyan érdekes, hogy térkutatóként és itt most vidékkutatóként majdnem mindig településfajtákról beszéltünk, legtöbbször egyébként a problémák kapcsán kis falvakról vagy kis településekről beszéltünk, és a közösségeikről beszéltünk, és a Covid hatásnál is ez jött elő, de amiről az előbb is szó volt, sőt a másik oldala most, hogy van-e szolidaritás vagy nincsen, és a differenciálódás az nem csak, ahogy Csatári Bálint hangoztatta, hogy a település se közötti differenciálódás és a térségek között, a vidéki térségek közötti, hanem a falvakon belüli. Hogyha a Covid-ban gondolkodunk, akkor most csak egyetlen példát, mert nem, nincsenek kutatási adatom, de jelenleg egy mondjuk Budapesttől 160 kilométerre, Békés Csabáról 50 kilométerre fekvő kisvárosban élek, és valami elképesztő ingatlan árfelhajtás történt az elmúlt hónapokban, persze ebbe benne van nyilván a csok is, és benne van a Pestről való kimenekülés is egy ilyen csendes, nyugodt távoli helyre, és ez már nem csak távmunka, ez korkülönbség is, tehát nyilván a nyugdíjasok is, de most felejtsük el egy pillanatra ezt a részét, hogy mi fog történni, mint a szuburbanizálódó közeli falvakban a belső konfliktusok, vagy nem létező konfliktusok, a betelepülők és a régiót lakók között, de a másik része, hogy a telkeket a Körösparton évekkel ezelőtt okos, viszonylag tömött pénztárcával rendelkező orvosok és mások már felvásárolták, tehát gyakorlatilag az ő zsebükbe vándorol. Most az az iszonyú magas ár, de tényleg szóval ilyen 20 milliós ár a kulipintyóért, amikor házakat nem lehetett 10 ér eladni. Szóval, hogy mi következik most a társadalmi differenciálódásba, arra nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, és ez nem egy ilyen mosolygós kutatói kíváncsiság.
Én szerintem ez nem Covid hatás. Én a évek óta azt mondom, hogy az fog történni, mint Hollandiában, hogy lesznek lakástulajdonosok, és akik bérbe adnak, és bérlők. Tehát el fogunk oda jutni, hogy egyébként van, akinek megvan ahhoz a tőkéje, hogy ő bérbe adjon, és sokan bérelni fognak. Mert ez történik, és igazából ez a kettészakadása a társadalomnak. Tehát szerintem ez nem feltétlenül a Covid lehet, hogy rá segít egy picit. Szerintem ez ennél több, mint hogy simán Covid hatást beszélünk.
Én azt gondolom, további kihívás a Covid-dal kapcsolatosan, ha már tényleg benne van a pandémia árnyékában, zárójelben a címben, akkor azért folytathatnánk egy kicsit, bár már nincsen sok időnk, de például az oltásnak a megszerzése, hogy jó lenne, ha lenne, vagy itt a fiatalokat buzdítom, hogyha ilyennel tudnának foglalkozni, hogy a kis településekben ketté szakadt a társadalom. Pontosan az oltottak és az oltatlanokra. Számtalan helyen hallom, hogy egymásnak tudnak ugrani az, hogy kell vagy nem kell az oltás. Miért alacsony a kis településekben az átoltottság nagyon sok esetben, vagy legalábbis mondjuk a hátrányos helyzetű kis térségekben? Igaz ez, hogy alacsony az átoltottság? Ezt mondják, Borsodban alacsony. Erre tudjuk.
Láttam, egyszer közöltek egy térképet, település szintű térképet, ami tényleg ezt mutatta. De mondjuk szerintem az, hogy a házi orvos elsősorban AstraZeneca-val és kínai vakcinával oltott, és a távolabbi kórházakban lehetett Pfizert kapni, ez lehet, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a kis településekben alacsonyabb maradt az oltottság esetleg.
Ja, hát ugye ez esetlegesen a későbbiekben egy jó kutatási lehetőséget adna, hogy a kis települések és a COVID hogyan, milyen hatása volt a COVID-nak. Ezt a fiatal nemzedéknek ajánlom. Azt hiszem, hogy lassan lejár az időnk, hogyha nincs több kérdés a közönségből, még azért egyet. Hogyha nincs, és nektek van-e még valami egyéb hozzá szólásatok, vagy megjegyzeni valót, akkor nagyon szépen köszönöm a... Igen?
Elnézést, én csak gyorsan még reagálnék Szilvási úrnak a észrevételeire, hogy én is a 2011-es népszámlálásban már meglepődve tapasztaltam, hogy Batonyáról több mint 500-an ingáznak át Romániába, tehát hogy ez két irányú folyamat már ott abban a térségben is.
Igen, akkor még én is egy szóval, hogy a pozsonyi agglomeráció szigetközre való kiterjedése, hát ez most már bő 10 éves folyamat Magyarországon, tehát nyilván nem a Covid hozta, de talán még az is erősít rajta. Én azt hiszem, hogy itt lezárhatjuk, vagy legalábbis a gondolatébresztő megtörtént, és most tulajdonképpen a fiatal kutatókon van a tekintet, hogy ezeket a gondolatokat tovább vigyék, esetleg egy új kutatásba betegyék, és akkor talán választ kapunk ezekre a 21. századi vidéki kihívásokra a következő falu konferencián. Köszönöm szépen a önöknek, nektek, és a közönségnek is.